Bűntárgyalás. Marci új irkát vett. A kezében hozta, hogy össze ne gyűrődjön. Az irka sárga volt, mint a citrom. A keze piros volt, mint a májva. Az orra is piros volt, kicsipte a hideg. Már közel járt az idő a 2 órához, mikor Marci az iskolába ért. Bizonyosan az irka vétellel töltötte el az időt. Sietve jött pedig. A nagy vászon tarisznya ide-oda lóbálódott a térdén, s az új csizmácska szaporán kopogott. A dombon csúszka van, hogy hamarabb leérjen, neki futott. A végén egyet hemperedett a havon, s bizony a levegőbe rúgott. De az irkának szerencsére nem esett baja. Az iskolában halk zajgás van, mikor Marci beleódul. Mindig így szokott lenni a tanítás előtt. A gyerekek beszélgetnek, mint az emberek, komolyan, tréfásan a dolguk szerint. Mindenki beszélhet a körülötte ülőkkel, csak kiáltania nem szabad. Aki kiált, annak a nevét Istenes Imre fölírja a táblára. Marcinak a 2. padban van a helye, Koszó Jancsi mellett. Jancsi is 7 esztendős fiú, eleven kis barna gyerek. Mindig licseg-locsog a szomszédaival, hol az előtte ülővel, hol a mögötte ülővel. Még mikor csendesen kell ülnie, akkor is könnyebb a lelkének, ha a lábát rázhatja, vagy ha a rátekintőnek a szeme közé kaffant, mint a kutya szokott kaffantani a légyre. De éppen azért is ül Marci mellett. Marci komoly és nyugodt vérű. Ha soha se szólna, azt lehetne vélni, hogy mindent tud, mint a püspök. Nem tud pedig szegény semmit, csak éppen a szeme okos. Hát Marci beül a padba. A nagy bárány bőr satyakot begyűri maga elé. A kis zömök tintás üveget leoldja a madzagról, és a padra állítja. Oda állítja az új sárga borítékú irka fölé. Aztán belegyúl a vászontarisznyába, s kiemel onnan egy táblát. Egy nagy fanyelű bicskát, egy könyvet, egy birsalmát, és egy tekercs madzagot. Végül már könnyékig nyúl a tarisznyába, s még az ott maradt szerszávok közül egy tollszárat kotor elő. A tolszár vasában farra kifelé áll a résztoll. Kirántja és rátűzi a vasra. E készülődések alatt hárman is elkapják előle az új irkát, és megnézik. Ilyen Zrínyi Miklósos irka van elég az iskolában, de azért megnézik. Zrínyi Miklóst is megnézik, az egyszer egyet is megnézik. Megolvassák, hány a levél az irkában, pedig soha sincs se kevesebb, se több 6-nál. Marci mind a 3-szor visszarántja az irkát. Utoljára kapja a nagy birsalmát, ráteszi. A birsalmához már nem mer senki se nyúlni, az már haragot keltene. Annak ne bánsd a neve. Marci a foga közé veszi a tintás üveg dugóját, s egyet csavar az üvegen. A szomszéd mindeddig a padon térdelt, s a mögötte ülő leánykával valami palavessző cseréjét tárgyalta. A csere elvégződött, Jancsi megfordult. Hirtelen fordult, ahogy szokott. A dugó éppen akkor cuppant ki az üvegből. Jancsi megtaszította Marcit. A ténta kilottyant. Marci visszahőkölt, és kikerekedett szemmel, szinte dermedten bámult az irkára, az almára, meg a tarisznyára. Az üveg tartalma azon a 3 tárgyon folydogált. Az irkán fekete Balaton, az almán fekete gyöngy, a tarisznyán fekete Tisza, Duna, Dráva, Száva. Csöpög mind a 4 folyó a padlóra. A következő pillanatban lobbot vetett Marci szemes, úgy teremtette képe Jancsit, hogy az szegény majd kiesett a padból. Én éppen akkor léptem az iskolába. A gyerekek fölkeltek és dicsértességet kiáltottak. De az arcokon a káröröm ragyogása, izgalom és kérdés látszott. Hátul egy leány a szájára tette a kezét, hogy a mosolygását eltakarja. Mert a pofont mindnyájan látták, és azt is látták, hogy az én 2 szemem a 2 gyerekre szegeződik. Marci sápadt. Jancsi piros. Az iskola csöndes a visszafojtott izgalomtól. A szavamat lesték. A pofoszkodás nagy bűn, az emberi arc szent, a pofoszkodás polgári szentségtörés. Spongyát, szólalta meg végre hideg nyugalommal. Istenes Imrének mondtam ezt. Istenes a tábla mellettül, legközelebb ő hozzá van a spongya. Törüld le a tintát arról a fiúról! Istenes nagy csöndességben letörölgette az irkát, a padot, a tarisznyát. A birsalmán is végighúzta a spongyát. Aztán meglátta, hogy a Jancsi homlokán is van egy babszemnyi folt. A spongyával oda törült. Több rákenődött, mint amennyi ott volt, de ez az ügynek komolyságán és ünnepiségén mit sem változtatott. Akkor újra megszólaltam. Ez a két fiú a tanítás után itt marad. Most nincs idő arra, hogy tárgyaljuk a cselekedetüket. Értetted, Nagy Márton? Értetted, Koszó János? Értettem, felelte búsan, a két bűnbe esett. Komoly és szótlan maradt mind a kettő egész délután. A kezüket soha buzgóbban nem fonták össze a mellükön a magyarázat alatt, és soha jobban nem figyelmeztek. Mindössze egyszer történt számolás ideje alatt, hogy Marci belenyúlt a tarisznyájába, és kivette a birsalmát. Megnézte komoly szemmel, és ugyanolyan komolyan megnyalta, aztán visszadugta a tarisznyába. Este felé elbocsátottam a gyerekeket. Csak a két bűnös maradt ottan, meg két leányka. A két leánynak az iskolát kellett megsöpörnie, sorrendben söprik minden nap az iskolát. A kapuban útnak eresztettem a gyerekeket, és egy-két percig ott maradtam, beszélgettem Miklós néval. Harasztot hozott az asszony a hátán az erdőről szalmazsákban. Azt kérdeztem meg, hogy mire való. Az asszony elmondta, hogy a haraszt ló alá kell, nincs szalmájuk, minden héten kell ennyi a ló alá. Hát a maguk ágyába hányszor tesznek friss szalmát? Csak aratáskor, felelte az asszony. Aztán egy másik asszony is jött. Harmadciné, egy fiatal gazdának a felesége. Korán hervadt arcú, fekete szemű asszony. Az is megállott egy percre, és arra kért, hogy a kisfiát fogadjam be az iskolába. A fiúcska csak most múlt ötesztendős, és hát én csak azért is megtettem kérését, mert az asszony mindig szomorú. Miért szomorú? Nem tudom. Az ura jó ember és békességben élnek. Szegényeknek se szegények. Azt mondják, hogy leánykorában valami úrfélébe volt az asszonyka szerelmes, és hogy arra bánkódik. Az asszony a szomszéd vármegyéből való, jó 4 óra járás ide a faluja. Lehet, hogy csak azért mondáznak így róla, mert nem ide való. Hát kis ideig ott beszélgettem a két asszonnyal, aztán magukra hagytam őket. Mikor bemegyek a szobába, s pipára gyújtok, akkor jut eszembe, hogy két rabom is van. Nézek az iskolába, hát ott ül a két bűnös a padlásig kavargó porban, tárt ablak, tárt ajtó között hajadon fővel. Mind a kettő a helyén. Ülnek szótlanul, a kezüket a mellükön összefonva, az arcukon gondolkodás és aggodalom. Gyertek be a szobámba! Bekocognak. Mind a kettőn a térdig érő vászon tarisznya. A Marci tarisznyájában ott dudorodik még a birsalma is. Leülök egy székre. A két gyerek egy intésemre elém áll. Állnak előttem olyan arccal, mint a latrok szoktak az akasztófa alatt. Hát, Nagy Márton, te beszélj először. Nagy Márton hebegve elmondja, hogy új irkát vett, és hogy Jancsi meglökte a tintás üveget. Azzal megáll. Tovább még nincs vége.
Én aztán pofon vágtam.
Na most beszéljen Koszó János. Koszó János valamivel nyugodtabb. Csak az orra mozog meg a szemöldöke. Már bizonyára sokszorosan átfontolgatta az esetét, s a maga bűnét sokkal kisebbnek tudja, mint a Marciét. Nem láttam, hogy mit csinál Marci, mondja ártatlankodva. Hát, s hogy megfordultam, meglökődött. Ha tudtad volna, hogy tinta van a kezében, meglökted volna-e? Dehogy. No, Nagy Márton. Bűnösnek vádolod-e még Jancsit?
Nem, hát... Jól tetted, hogy pofon vágtad?
Erre nem felelt azonnal. Egyet nyelt, aztán megint egyet nyelt. A szó nem jön.
No?
Könnyező szemmel feleli.
Nem.
No?
Tudod-e te azt, hogy nagy bűnt cselekedtél? Tudod-e azt, hogy az ember arca a lélek virága? Aki az arcot megüti, a lelket üti meg. A lélek pedig Istenből való részünk. Örökké való. A fiú szeméből könnyek görögnek. A szavakat alig ha értette. De a hangnak is van értelme, mikor a hang a szívhez szól.
Bánod-e, hogy ezt cselekedted?
Bánom.
Hát, ha bánod, csókold meg ott, ahol megütötted. Jancsi odafordítja az arca jobb felét. Marci bűnbánattal megcuppantja. Aztán megint állnak várakozó szemmel, de most már nyugodtabban. Haragszol-e még, Jancsi, Marcira?
Nem haragszok, feleli a fiú csöndesen.
De ennek most nincs tintája. Megfelezed-e vele a magad tintáját?
Meg.
Hát akkor elmehettek. Az ablakon utánok néztem. Kint a havas kocsi úton csöndesen ballagtak egymás mellett. A dombon a keresztnél Marci megállt. Belenyúlt könnyékig a tarisznyába. Jancsi is megállt, várakozón nézte a munkálat. Marci előmunkálta a tarisznya aljából a nagy birsalmát meg a budlibicskát. Az almát ketté vágta. Oda nyújtotta a felét Jancsinak.